akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem megáll örökre. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részében, az első 14 versben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetének az első 14 versét leülve, nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Amikor elbúcsúztunk az efézusi vénektől, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kószba érkeztünk. Másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót. Beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprus megpillantottuk, és Balkész felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és kikötöttünk Tíruszban, mert a hajó ott tette ki a rakományát. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól. Mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajóútunk végére érve Tíruszból Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk 1 napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Már több napja ott voltunk, amikor lejött Júdából egy Agabosz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk a helybeliekkel együtt, arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Mindenható örök Isten, végtelen hálával köszönjük ezt a verőfényes napot neked, és még inkább azt, hogy magad lehetsz most a verőfény a mi életünkben. Hiszen vártuk a te igédet, a te üzenetedet, és íme nem vártunk hiába, mert te elkészítetted ezeket mára is. Köszönjük, hogy együtt lehetünk ebben a gyönyörű hajlékban, és mi is csatlakozhatunk a mennyei Isten tisztelethez, az énekünkkel, az imádságainkkal, és azzal, hogy te rád figyelünk. Könyörögve kérünk, segíts meg bennünket, hogy amíg ezt a földi zarándok utunkat járjuk, addig mindig te rád gondoljunk, és valóban te legyél a szemünk előtt, hogy valóban hazafelé nézzünk, haza gondoljunk mindig te rád. Kérünk ezt a mai alkalmat is, használd fel arra, hogy a mi szívünkben, a lelkünkben rendet vágsz, gondolatainkat kiigazítod, egyenessé teszed, azért, hogy gondolatainkban és viselkedésünkben, és szavainkban is a tieidnek bizonyuljunk, akik nem ebben a világban vannak otthon, hanem te nálad, de akik mégis mindent azért tesznek, hogy ebben a világban te is jelen lehess ő általuk. Kérünk hát segíts meg, gyermekeidként szólj hozzánk, és add, hogy mi pedig gyermeki engedelmességgel és figyelemmel fogadjuk a te szavaidat. Ámen. Énekelt imádság a 464. ének első verse, amely alatt a gyerekek a parókia verandájára gyermekisten tiszteletre mennek, a többiekkel pedig a 464. dicséret első versével imádkozunk, jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. ige, amelyel Urunk az imént hallottak mellett keresi a szívünket ebben az órában, a Galata levélben van megírva, az 5. fejezetnek a 13. versében, tehát a Galatákhoz írott levél 5. rész 13. versét olvasom. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mindkét mai szakaszt, különösképpen az elsőt, át meg át járja a szeretet. Mi keresztjének az Úr Jézustól tudjuk, hogy a szeretetnek mindig két iránya van. Szeretet Istenünk felé, és szeretet felebarátaink, embertársaink felé. Mégis miközben az eszünkkel tudunk erről, nagyon gyakori tapasztalatunk, amit az Úr Jézus a Máté 24.12-ben már ezelőtt 2000 évvel megfogalmazott, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Úgy Isten, mint embertársaink, vagy akár a családtagjaink felé. Mivel ez egy központi dolog, muszáj vele foglalkozni, hiszen minden befolyásol, hogy szeretetből, vagy éppen számításból, vagy kínos kötelesség tudatból vállaljuk-e. A mai igék fényében megvizsgáljuk, mi az oka a szeretet megjelenésének, vagy éppen meghidegülésének Isten igéje szerint. Ezúttal 4 pontban figyelhetünk, majd az elsőnek az a címe, hogy az ember döntése az, hogy az idejét mire fordítja. Aztán a második pont az, hogy Isten előtt is együtt a család. A harmadik pont az, hogy a legjobb az engedelmesség, a negyedik pedig, hogy az élet értelme a krisztusi szeretet. Most tehát néhány gondolat arról, hogy az ember döntése, hogy az idejét mire fordítja. Akik olvassuk napról napra a leírását Lukácsnak az apostolok cselekedeteiben, talán felfigyeltünk rá, hogy nagyon-nagyon részletesen lejegyzi, hogy Pál mikor merre haladt, és hol mennyi időt töltött, tényleg, mintha ez egy napló lenne. Ennek a részletességnek az az oka, hogy ebből is tanulni lehet. Manapság már megszoktuk, hogy szinte mindig mindent meg lehet tenni. Teljesen egyformák a napok, szinte az évszakok is. Én nem vagyok idős ember, de emlékszem rá, hogy még az én gyerekkoromban, szóval nem olyan régen is úgy volt, hogy szombat délig be kellett vásárolni, mert utána már nem volt hová menni, zárva voltak a boltok. Vagy télen az is előfordult, hogy a közlekedés azért vált nehézé, mert tényleg nagy hó esett. Fizikailag lehetetlen volt, hogy gyorsan eltüntessék. Pedig ásta a honvédség és mindenki más, akik akkor még jó sokan voltak, mégis napokig megállt az ország, mert tényleg nagy volt a hó. Ezzel szemben ma a boltok állandóan nyitva vannak még éjjel is. És hó is csak ritkábban esik. Régen megszokott dolog volt, hogy időnként muszáj várni, mert a körülmények esetleg nem engednek meg valamit. Éppen ezért a régi emberek sokkal jobban is tudtak várni. Türelmesebbek voltak, mint mi mai emberek. Mi azt gondoljuk sokszor, különösen a fiatalabb nemzedékek, hogy ahogyan a számítógépen egy kattintás segítségével az egész világot bejárhatjuk, ugyanígy van ez az élet minden területén. Otthonról, a fotelból el lehet intézni mindent, lehetőleg egy pillanat alatt. Hát ez sokszor jó érzés egyébként, viszont megvan az a hátulütője, hogy túlvállaljuk sokszor magunkat. Már nem szánunk elég időt egy-egy feladatra, éppen ezért azok feltornyosulnak, és egy folyamatos időzavarba kerülünk. Ez pedig nyilván kapkodóvá és idegessé tesz. Már itt is vagyunk a ma emberének a lelki állapotánál, a szeretet meghidegülésének egy nagyon komoly okánál. Mindig rohanok, mégse érek oda sehová időben. Ettől mindig ideges vagyok. Feszült. Mindig ott, ahol éppen vagyok, mert közben ott van a fejemben hátul, hogy már régen nem is itt kellene lennem. Lukács leírja ezzel szemben, hogy az a Pál apostol, akinek a szavára halottak támadtak fel, betegek gyógyultak meg, befolyásos és teljesen átlagos emberek is keresztjénné lettek, sorozatban újra és újra az utazásai alatt alkalmazkodni kényszerült. Ugyan Jeruzsálembe tartottak, De mivel a hajójuk Tíruszba vitt árut, ők is ott kényszerültek időzni. És eközben Pál nem az óráját nézte. Nem csapkodott, hogy neki már régen Jeruzsálemben kellene lennie, hanem a helyzetet először is elfogadta, a folytatásban pedig végig gondolta, hogyan tudná vajon minél jobban kihasználni ennek a váratlan helyzetnek az előnyeit. El tudta engedni a saját terveit, amikor kiderült, hogy abban a formában azok nem fognak tudni teljesülni. Nem lett ennek a betege, hanem mai szóval szólva újra tervezte az útját. Egy teljes hetet töltött el a tíruszi tanítványokkal, akik egyébként nem lehettek túl sokan. És a találkozás olyan áldottra sikerült, hogy alig akarták az apostolt elengedni. Teljes létszámban kikísérték és figyeltek rá. A rohanó ember számára ez nagyon fontos üzenet. Hidd el, Isten arról is tud, ha néha megakad a kerék. Azt az időt talán másra adja, mint amire te felhasználni akartad. De lehet hasznos, sőt, hasznosabb, mint amit te eredetileg terveztél. De ahhoz, hogy ez teljesülhessen, hogy kiderüljön és így is legyen, nyilván Istenben bízva kell ezekre a változásokra, bajokra tekinteni. Nem azt kell kérdezni, hogy miért, Uram, meg hogy hol vagy, hanem inkább azt, hogy mit tudnék az Isten segítségével ebből a bajból kihozni. Mire lesz ez jó? Sokszor siratjuk azt, ami már elmúlt, és nem jön vissza, és sokszor vagyunk szomorúak valami olyasmi miatt, ami lehetetlen, ami nem fog teljesülni. Eközben majdnem mindig vannak lehetőségeink valami másra, ami szintén jó. Őszintén ki kell mondani, gyerekes dolog olyasmi miatt sírni, aminél jobbat is találhatunk, sőt, ott van az orrunk előtt. Jeruzsálem megvárta Pált, nem ment sehová. Viszont a tíruszi testvérek egészen biztos, hogy a holtuk napjáig szeretettel emlékeztek vissza erre a rövid hétre, amikor Pál apostol kényszerű várakozásának az idejét velük osztotta meg. Meg kellene tanulnunk nekünk modern embereknek is úgy tervezni, hogy először is reális, vállalható legyen az, amit elvállalunk. Hiába kérik tőlünk, vagy akarjuk mi a lehetetlent. Ha egyszer az lehetetlen, akkor nekünk sem fog sikerülni. Ilyenkor sokkal bölcsebb lenne azt mondani, a lehetőségeim szerint ezt meg tudom tenni, ennél többet nem. És ha így szerveznénk a napjainkat, nem lennénk mindig idegesek és feszültek. Amikor pedig beüt valami gond, akkor a felszabaduló időt Isten segítségével arra tudnánk fordítani, amire úgyis mindig kevés idő jut. Emberi, családi kapcsolataink ápolására. Azokat a kapcsolatainkat, amelyeket nem ápolunk, előbb-utóbb elveszítjük. Megszűnnek. Így bomlanak fel házasságok, évtizedes barátságok. Valami olyasmiért, amit másnap is megtehetnénk, ha megengednénk magunknak, hogy a kapcsolatainkkal is törődjünk. És igen, a gyülekezet alkalmai is ide tartoznak. Hiszem, hogy az a maroknyi testvér, aki hétről hétre itt van a bibliaórákon, imaórán, ifin, az nem naplopó. Nem lusta, dologtalan, unatkozó emberekről van szó, hanem olyanokról, akik tudatosan úgy osztják be az erejüket, az idejüket, hogy jusson a gyülekezetre is, Istenre és a közösségre. Hiszen amire nem szánunk időt, az megszakad, az véget ér, eltűnik. Valaki egyszer hosszú órákra beszorult egy liftbe, és nem tudott kimászni belőle. De amikor megszabadították, akkor a szabadítók nagyon megdöbbentek. Hiszen arra vártak, hogy majd egy reszkető, zokogó valaki jön ott elő, vagy éppen szidni fogja őket, hogy hol voltak ennyi ideig. Ehhez képest az illető nemhogy nem volt ideges, feszült vagy ilyet, hanem valami csodálatos derű áradt a szeméből és a szavaiból. Hát látta a döbben csodálkozást, úgyhogy elmondta a megoldást. Nem voltam én egyedül. Az én Jézusommal olyan jót beszélgettem, mint már régen. Végre volt időm, és igazán semmi sem zavart, hiszen semmit sem tehettem azon kívül, hogy itt ülök és várom a szabadítóimat. Hát ezt az időt imádkozásra használtam ki. Úgyhogy tulajdonképpen még hálás is vagyok azért, hogy így alakult, mert olyan jó volt. Hát ezért nem vagyok feszült, vagy ideges. Testvér, szállj az idődből Istenre, és szállj az idődből a szeretteidre, a barátaidra. Ha pedig valami váratlan megakadályoz a terved végrehajtásában, párról példát véve próbáld megtalálni, vajon milyen értelmet adhatna az Isten tehetetlen óráidnak. A második pontunk következik, Isten előtt is együtt a család. Úgy gondolom, mindannyiunk számára borzasztó és fájdalmas híreket hallhattunk az elmúlt hetekben, mikor itt nálunk és még Hollandiában is, de bizonyára másutt is, szörnyű helyzetbe került férfiak egész családjukat lemészárolták, kitervelt kegyetlenséggel. Micsoda ördögi dolog ez. Meg lehet magyarázni, de elfogadható magyarázat az ilyesmire nem létezik. Krisztus világossága és szeretete lehet a védelmünk a világ rettenetes dolgaival szemben, hogy a családunk erős legyen és ne essen áldozatául ilyen vagy másféle tragédiáknak. Kétszeresen is előkerül a felolvasott első igében a családok összetartása, és az, hogy milyen hatalmas áldás van abban, ha egy család együtt van a Krisztus előtt. Először is ott hallhattunk erről, hogy valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel a városon kívülre, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Abban a korban is különböztek egymástól a férjek és a feleségek, és a gyermekek sem voltak egyforma természetűek. Mégis Pál meghallgatásában, az utolsó pillanatig való követésében teljesen egyek tudtak lenni a családok. Nem maradt távol a közösségtől sem a férj, sem a feleség, vagy a kamasz, vagy éppen az óvodás korú gyermek. Együtt voltak az Isten előtt, Isten apostolával, békességben, imádságban. Olyan gyönyörű ez, ha belegondolunk ebbe a jelenetbe, hogy tényleg egy emberként őszinte szívvel megy a gyülekezet. Hiszem, hogy senkit nem kellett kötelezni erre, hanem szívből jött. Mert ezek az emberek, akik nem lehettek túl sokan, komolyan vették a szeretetnek a kettős parancsolatát. Ha Istent szeretem, akkor a családtagjaimat is szeretem, illetve fordítva. Csak akkor teljes a szeretetem, ha nem csak a családomat, hanem a Krisztust is szeretem, a családommal együtt. Sok gyülekezeti tagnak fájdalma szerte a világon, hogy a családja megosztott a hit dolgában. De hát látszik ez a gyülekezetek kinézetén is. Mindig több az asszony a férfinál, mindig több az idős a fiatalnál. Pedig a család összetartása Krisztus követésének az egyik csodálatos ajándéka lehetne. Egy látható haszon, aminek mindenki örül, abból, hogy a láthatatlan Istent követjük, hogy benne hiszünk. Dolgoznunk kellene ezen. Megélni a szeretetet úgy Krisztus, mint egymás iránt. Ha valaki szívből szereti az Úr Jézust, akkor az előbb-utóbb azért a családja számára is világos lesz. Hogy ez nem egy szerep, nem színház, hanem a legkomolyabb dolog. Az én szerettem ragaszkodik az Úr Jézushoz és az ő gyülekezetéhez, mert ez is fontos. Komolyan gondolja, úgyhogy őt így kell elfogadni. És ha családonként csak egy ilyen komoly keresztjén lenne, akkor a gyülekezetek, akkor az egész egyház egészen másként nézhetne ki. Hiszen az őszinte ragaszkodás az, ami a többieket is elgondolkodtatja, ami vonzó. Ha viszont azt látják, hogy igazából nekünk se fontos a Krisztus és a gyülekezet, hát akkor nekik sem lesz az. És lényeges az is, hogy a hívő ember érezhetően becsülje, szeresse a családtagjait is. Nem nagyon van olyan ember, akiben egyáltalán semmi szerethetőt nem lehet felfedezni. Ha nem azt érzi a házastársad, a gyereked, hogy meg akarod változtatni, hanem azt, hogy elfogadod és szereted, hidd el, sokkal könnyebb lesz vele szót érteni. Pál szeretettel fordult a tírusziakhoz, a tírusziak pedig ő hozzá. Így hát egy emberként így volt ezzel a dologgal mindenki. Aztán a hitben járó család ereje látszik abból a tudósításból is, hogy Cézáreában Fülöppel találkoztak, akinek ráadásul 4 felnőtt prófétáló leánya volt. Ez a Fülöp ugyanaz, aki az Abcsel 8 szerint az etióp főembernek bizonyságot tett, és őt megkeresztelte. Ő volt a 7 diakónus egyike. A későbbiekben ezek szerint még a diakónusságnál is nagyobb feladatot kapott, a cézáreai gyülekezet vezető pásztori tisztségét. Ez az ember íme a családjával együtt dicsőítette az Istent. 4 lányának egyáltalán a léte és az ő prófétai adományuk is ezt bizonyítja. Ez nem egy magányos remete volt, aki reggeltől estig imádkozott, mint mondjuk, ahogyan Pál apostolnak nem volt családja, íme Fülöpnek volt 4 lánya. Szentlélek csodájának hordozóivá váltak. Micsoda öröm ez egy szülőnek? Micsoda öröm ez egy gyülekezetnek? Egy ilyen család már egy. Nem Fülöp az egyetlen hívő, hanem a családtagjai, a lányai is követik Krisztust. Náluk is együtt lehetett a szeretet 2 iránya. Szerették Krisztust, és szerették egymást is. Íme a Krisztus így tudja megerősíteni, tartóssá és őszintévé tenni a kapcsolatokat a családban. Egy hívő szülő naponta sokszor imádkozik a gyermekeiért, hogy Isten segítse, szeresse, megtartsa őket. És ettől a gyakorlattól, a Szentlélek jelenlététől az életünkben egyszerűen türelmesebbé és megértőbbé válunk. Így tudjuk rugalmasabban, nagyvonalúbban kezelni családtagjainknak a számunkra furcsa dolgait is. Egy családnak a legfontosabb küldetése, hogy otthon legyen. A szeretet, a békesség helyszíne, ahol az ember önmaga lehet, önmagára találhat, ahová mindig mehetek. Ha Jézus Krisztus lelke családtag, akkor csendesebb a családi élet. Mert Krisztus szeretetében fürödve egyszerűen többet tudunk tűrni egymásnak. És nem is keserűen, hanem a Krisztus szeretetével, és az ő jobbat remélő türelmével. Így tudták egész családok kísérni Pált. Így borultak le egy emberként szülők, fiatalok, gyerekek, idősek ott a tengerparton, hogy imádkozzanak. Ha te is vágysz egy ilyen családra, testvérem, egyebet nem mondhatok, mint azt, hogy az Úr Jézusnál van a megoldás. Őt engedd, őt hívd be a családi hétköznapokba, és az ő jóságával fogadd el a családtagjaidat. Harmadik rövid pontunk, a legjobb az engedelmesség. Egy érdekes dologra muszáj kitérnem, amolyan exkurzusként. A figyelmes hallgatónak feltűnhetett, hogy a Tírus és a cézáreai hívek is a Szentlélekre hivatkozva kérték arra Pált, hogy semmiképpen ne menjen Jeruzsálembe, mert ott elfogják majd. És aztán megjött a 11. fejezetből már ismert Agabosz próféta, és szintén a Szentlélek által kijelentette, hogy Pált ott elfogják és meg fogják kötözni. Hát akkor most mit mondott a Szentlélek? Menjen, vagy maradjon? Kálvin János reformátorunk magyarázata segíthet megérteni a dolgot. Ő azt írja, hogy nincs ebben semmi hazugság, egyébként nyilván a Szentírásról lévén szó, mind a kettőnek a saját élethelyzetében igaza volt. Hiszen a tíruszi hívek nem tudták, hogy mi a szándéka Istennek ezzel a dologgal, hogy Pált elfogják. Éppen ezért nem értették meg, hogy most az ő feladatuk az, hogy bátorítsák Pált. nem pedig az, hogy védjék, óvják. Hát korábban olvastunk olyat, hogy Pál szeretett volna menni az üldözőivel tárgyalni, és a hívek mondták neki, hogy nem mész sehova, te maradj itt, mert megölnek. És ők nem értették, hogy itt most engednünk kell, nem védenünk kell Pált, hanem bátorítani. Agabosz viszont pontosan tudta, hogy ennek így kell lennie, Pált el kell sajnos, hogy fogják, ezért erősítette őt, vagy még inkább a miatta aggódó híveket. Ez a jelképes prófétai cselekedet önmagának a megkötözésével az erről szólt, hogy vegye tudomásul a gyülekezet, hogy Isten szándékának az felel meg, amire Pál is igen mondott már, hogyha őt elfogják, akkor tud tovább terjedni az evangélium. Isten útján járni soha nem azt jelenti, hogy megússzuk a próbákat. Mondhatnám, hogy ezt jelenti, de mindannyian tudjuk, hogy ez nincs így. A hívő embert is éri betegség, csapás, gyász, fájdalom, hátratétel a hite miatt. De a hívő emberben Isten ezeket a fájdalmakat mégiscsak a hitünk erősítésére tudja felhasználni. Ebben az esetben, ha ez megtörténik, akkor ezek a fájdalmak nem lesznek értelmetlen szenvedéssé. A hívek tehát ezúttal már elfogadták, hogy Pálnak Isten akarata szerint kell fogságba esnie. És hadd olvassak egy gyönyörű kálvini idézetet. Így kell visszafogni minden érzelmünket, mert semmi sem lehet olyan keserű, szomorú vagy nehéz, hogy Isten akarata ne enyhítené. Az élet értelme a krisztusi szeretet. Lássuk át végül, hogyan foglalja össze az eddigieket a másodjára felhangzott ige. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Pál itt arról beszél a Galata levélben végig, hogy Jézus Krisztus követése az nem egy kényszerű dolog, nem kötelesség teljesítés munkaidővel meg szabályokkal, hanem az egy életforma. Amiből nincs szabadság, nem kell elmenni sehová, ebben élünk, ez a mi életünk. Hát ezt jelenti egyébként az igazi szabadság. Nem azon kell gondolkodni, hogy betartsuk a törvényt, hanem azon, hogy hogyan tudnánk a leginkább szeretni az Istent és az embertársainkat. A szeretet a krisztusi törvény. Ha szeretem Istent, akkor odafigyelek arra, amit kér. Mert szeretem. És szeretnék a kedvében járni. És ugyanez a helyzet az embertársaimmal is. Ha szeretem őket, akkor tudok uralkodni a saját önzésemen. Akkor tudok önzetlenül a többiek gondjaival is foglalkozni. Az életünket sok mindennel el lehet tölteni, azaz egy tulajdonsága mindenki életének megvan, hogy amíg élünk, addig mindig följön a nap, meg lemegy, nappalok és éjszakák követik egymást, és ott van egy csomó idő. És azzal valamit mindenkinek kezdenie kell. Lehet tölteni szórakozással, semmittevéssel, vagy éppen örökös munkával, spórolással. De az Isten azt ajánlja ezek helyett, hogy iránta és más emberek iránt is szeretettel viseltessünk. Hogy ahogyan Istent magát ez határozza meg, hiszen ő maga a szeretet, 1 János 4:7, úgy törekedjünk mi is erre. Akkor lesz az életünk Isten szemében is kedves, akkor leszünk igazán boldogok. Így lehetünk a szeretetlen világban, ahol a szeretet egyre inkább meghidegül, világító mécsessé. Így enyhíthetjük a ridegséget Krisztus szeretetével, azt egymás felé gyakorolva. Törekedjünk erre mindig. Ámen.